látható, hogy a költségvetési jog kialakul a 17. század végén Angliában, és tulajdonképpen mai napig egy létező, sőt egyik legfontosabb fiskális intézmény. Lényeges dolog az, hogy a 17. századtól van, és a 18. században is létezik az impeachment eljárás, amelyet az angol parlament az egyik legfontosabb hatáskörének tekint. Ebben nagyobb változások nincsenek, majd az lesz változás, hogy az átszivárog az Amerikai Egyesült Államokban is. Utána bevezetik a klérus adóztatását a 17. század végén, képzeljük el, az egyháznak is bizonyos fokú adókat kell fizetniük. Ennek meghatározása is kizárólag parlamenti jogkör lesz. És ami lényeges, a századforduló környékén, tehát a 17.-18. századfordulóján kialakul az angol politikai életre mai napig oly jellemző kétpárti váltógazdaság, nevezetesen a konzervatív és a liberális párt, a konzervatívat Torinak, a liberális pedig Whignek nevezik, miként azt önök bizonyára jól tudják. Ez a kétpárti váltógazdaság 1924-ig állt fent, 1924-ben alakult át Tory-Labour váltógazdasággá, tehát akkor a liberálisok háttérbe szorultak, és a helyiket átvették a Labour párt, tehát az angol munkáspárt, amelyik mai napig tulajdonképpen funkcionál, most éppen nem, de ez megelőzően. Ugye a hosszú időn keresztül Tony Blair volt a miniszterelnök. Ez az a New Labour párti néven funkcionál ma, a New Labour párti, korábban Labour párt. Jó. Tehát a Tory és a Whig kialakulása az a 18. század legelejére, mondhatni a századfordulóra tehető, és a kétpárti váltógazdaság innentől kezdve működik Angliában mai napig. A lényeges új intézmény az államtanács. Az államtanácsról hadd legyen szabad néhány jó szót szólni. Az államtanács tulajdonképpen a legfelsőbb szintű adminisztráció Angliában, az angol alkotmányos monarchiában, amelyben államtitkárok működnek. Az államtitkárok a birodalom irányításában szakosztályokba tömörültek. Ilyen volt az úgynevezett északi osztály, a déli osztály, északi osztály, a déli, valamint a gyarmatügyekkel foglalkozó osztály. Ez a három volt az államtitkárok szempontjából. Az alkotmányos monarchiában már nem volt titkos tanács. A titkos tanács az még a neoabszolutizmus idejének egyik szerve volt, miután kialakult az alkotmányos monarchia, hogy a titkos tanács már nem funkcionált. Viszont voltak bizottságok, a bizottságokban való ügyintézést nevezik komitológiának egyébként, tehát ez valahol innen ered, amellett megjelenik a kabinet. A kabinet kezdetben a külügyekkel foglalkozó szerv volt az államtanácson belül. Később azonban a 18. században, és erről még fogunk beszélni, a legfőbb kormányzati szervé vált, tulajdonképpen a hatásköre teljesen átalakult, csak a neve az, amelyik. A neoabszolutizmus után, tehát az alkotmányos monarchia idején, a 17. század végén, 18. század elején az államtanácson és a parlamenten kívül a következő fontosabb szervek működtek még, amelyeket meg kell említeni. Ilyen a Lord Kancellária, ilyen a kincstár, a az admiralitás, és a gyarmati hivatal, kedves egészségére, úgy hát, tehát a gyarmatügyi hivatal. Jó. Na, a 18. századra rátérve, annak is tulajdonképpen a középső és utolsó harmada az érdekes, érdekfeszítő számukra, ugyanis ennek a folyamatnak a betetőzése figyelhető meg, nevezetesen a parlamentarizmus kialakulása zajlik a 18. századnak, mondjuk az második felében. Nézzük meg, hogy az alkotmányos monarchiából hogyan fejlődik, alakul ki a parlamentáris monarchia. A parlamentarizmus alapvető tétele az, és azt különbözteti meg minden mástól, a parlamentáris monarchiát és a parlamentáris köztársaságot is egyaránt, hogy a mindenkori kormányzat politikai, közjogi és büntetőjogi felelősséggel tartozik, hivatalos cselekedeteiért tesző, amelyből a politikai és a közjogi felelősség politikai és közjogi felelőssége a törvényhozó szerv népképviseleti kamarájával szemben, tehát a törvényhozó szerv népképviseleti kamarájával szemben áll fenn. A parlamentarizmusban megjelenik egy új jelenség, méghozzá a kormányzat résztvevői, lett légyen az kormánykabinet, miniszter, államtitkár, bárki, felelőssége, de immár nem az uralkodó irányába, hanem a parlament Angliában, a parlament egyéb államokban, a törvényhozó szerv, akárhogy is nevezzék azt, népképviseleti kamarájának irányába. Parlamentarizmusról csak akkor beszélhetünk, hogyha ez a felelősség politikai és közjogi értelemben fennáll. Olyan rendszerekben, ahol van alkotmány, van uralkodó, van kormányzat, a kormányzat felelősséggel tartozik az uralkodónak, de nem tartozik felelősséggel a törvényhozó szervnek, most az ilyen rendszerekben parlamentarizmus nincs. Nagyon fontos, hogy ezt ne tévesszék el a vizsgán, tehát egy-egy korszak jellemzésénél nagyon fontos kérdés lesz az, és erre mindig rá fogunk kérdezni, hogy ez a rendszer alkotmányos monarchia, parlamentáris monarchia, vagy micsoda, és ezt pontosan meg lehet határozni annak alapján, hogy milyen a kormányzati szerv, tehát a végrehajtó hatalmat gyakorló szerv és a törvényhozó szerv, azon belül is a népképviseleti kamara, ha több kamarából áll viszonya. Tehát a parlamentarizmusra nem helyes válasz az, hogy akkor van parlamentarizmus, ha van parlament. Ez egy nagy hülyeség, pedig a hallgatók fele ezt szokta írni, de csak azért is, mert parlament kizárólag Angliában van, ezt jól jegyezzék meg, parlamentarizmus meg ehhez képest még egy csomó helyen a világban, meg a történelem folyamán még fognak találkozni most ezen kurzus keretében is jó néhányan. Tehát nem igaz az, hogy parlament kell a parlamentarizmushoz. Ráadásul a parlament már a 13. század vége óta létezik Angliában, és mégsem volt parlamentarizmus, tehát ez semmilyen szempontból nem jó válasz. A válaszban nem a parlamenten van a hangsúly, hanem a kormányzaton, egészen pontosan annak felelősségi rendszerén. Ez lényegében a legmagasabb kormányzati forma mai napig, amely mind monarchikus, mind ma már köztársasági rendszerben egyaránt létezik. Például a magyar köztársaságon forma, vagy legalábbis az alkotmányunk szerint parlamentarizmus van, tekintettel arra, hogy van egy törvényhozó szerv, van egy kormányzat, és a kettő között állítólag van felelősségi kapcsolat is, bár ennek a jogi szabályozása fogalmazza, úgyhogy legerős a foghíjas. De ez nem számít, majd ezt megtanulják alkotmányokat. Minden esetre, ami lényeg a számukra, hogy ez nem már a holnapra alakul ki, hanem először Angliában a 18. század második felében egészen pontosan 1783-at szokták megjelölni azon becset évszámnak, mikortól kezdve az alkotmányos monarchia átlép parlamentáris monarchia formáját. Ennek a külső megnyilvánulási formáit nézzük meg, hogy micsoda. Azt mondtuk, hogy politikai felelősség. A politikai felelősség ez azt jelenti, hogy a mindenkori kormányzattal, jelen esetben a Prime Ministerrel szemben, tehát a miniszterelnökkel, a Prime Ministerrel szemben a törvényhozó szerv, jelen esetben a Parliament House of Commons nevű kamarája bizalmatlansági indítványt fogadhat el. Ez a politikai felelősségre vonás. A politikai felelősségre vonás elsődleges eszköze a bizalmatlansági indítvány, amelynek az a lényege, hogy többségi elvű szavazáson lényegében a törvényhozó szerv népképviseleti kamarája megvonja a bizalmat a mindenkori kormányzattól, illetve a miniszterelnöktől, Angliában a Prime Minister. Ebben az esetben az a helyzet áll elő, hogy lényegében a kormányzat által előterjesztett törvényjavaslatokat a parlament, Angliában a House of Commons nem szavazza meg, vagyis a kormányzat gyakorlatilag ellehetetlenül, mivel a kormányzati tevékenységet a törvényhozó szerv nem támogatja. Ez politikai jellegű kérdés, ez még nem veszte el közjogi relevanciát, ha csak abban a vonatkozásban nem, hogy mi legyen ezután. Mi alakul az a gyakorlat, hogy amennyiben megvonják a bizalmat egy kormányzattól, akkor annak távoznia kell a hatalomból, egészen pontosan szóval megszűnik a megbízatása. Ugye a legújabban példa erre Olaszország volt, ahol egy héttel ezelőtt, ugye a románok Róditól megvonták a bizalmat, amelyet egyesek testvével ünnepeltek, a mások pedig testvével sajnáltak. Nos, minden esetre ez politikai kérdés. Magyarországon is volt ilyen, hogy a 2006-ban a miniszterelnök bizalmi szavazást kért maga mellett. Az is tulajdonképpen ugyanennek az intézmény, ez az intézmény csak az ellenkező oldala, tehát lehet bizalmatlansági indítványt beterjeszteni, és fordítva lehet bizalmi szavazást is kérni. A különbség csak az, hogy a bizalmi szavazást mindig a kormányzat kéri maga mellett, aztán vagy meg lesz, vagy nem. A bizalmatlansági indítvány pedig hát nyilván a kormány tevékenységét ellenzők terjesztik be, és ennek a bizalmatlansági indítványnak is többféle formája van, majd alkotmányokból megtanulják. Ami a közjogi felelősségre vonást illeti, a közjogi felelősségre vonás már nem politikai, hanem jogi kérdés, amennyiben alkotmánysértő módon jár el valamely tisztségviselő, legyen ez az a Prime Minister Angliában, a miniszterelnök, vagy a kormányvállalat tagja, akkor abban, hogy az államtitkárok Angliában, abban az esetben a törvényhozó szerv vagy egy kifejezetten egyszerre felállított más szerv felelősségre vonhatja az alkotmánysértő módon eljárt személyt, és ennek általában a legsúlyosabb szankciója a hivatalból történő elmozdítás szokott lenni. Konkrét angliai példán. Erre az impeachment eljárás szolgál, ezt veszik át tulajdonképpen évszázados hagyományokból. Itt tehát a közjogi felelősség kérdését maga a parlament bírálhatta el. Kialakulnak majd más formák is, Példának okáért majd látni fogják, hogy a Weimári köztársaságban Németországban az állambíróság lesz az a szerv, amelyik önállóan közjogi bíróságként eljár. Ma Magyarországon a köztársasági elnök esetleges alkotmánysértésére szemben az alkotmánybíróságnak van joga és hatáskör eljárni. A miniszterelnök és a miniszterek alkotmánysértésével kapcsolatban viszont nincs szabály arra, hogy kinek lenne joga és hogyan eljárni, úgyhogy ez egy elég érdekes helyzet. No, mindegy, tehát a közjogi felelősség azra irányul, hogy valamilyen jogsértés, méghozzá alkotmányos értelemben vett jogsértés követnek el, és hivatalvesztés lehet a vége. És a harmadik alakzat a büntetőjogi vagy köztörvényi felelősség, amely azt jelenti, hogy sem a kormányzat, sem egyetlen állami tisztségviselő nem mentes a törvények alól, vagyis amennyiben a büntető diszpozíció, tehát büntetőjogi felelőssége merül fel, valamelyen diszpozíciószerű cselekményt követ el, tehát a lényeg az, hogy megvalósítja valamelyik büntető törvényi tényállást, akkor mindenki máshoz hasonlóan rendes bíróság előtt a büntető eljárás szabályai szerint felelősséggel tartozik. Vagyis nincs törvény alól kivétel, nincs diszpenzáció, hanem a büntetőjogi felelősséget éppen úgy kell viselni, mint mindenki más. Felmerülhet önökben a kérdés, nyilván itt most merül, hogy mi van akkor, hogyha az alkotmánysértés egyúttal büntetőjogi felelősségre vonást is magával, vagy büntetőjogi felelősségre vonást is eredményezhet. Tehát a közjogi felelősségre vonás olyan természetű, hogyha mondjuk a miniszterelnök vagy a Prime Minister cselekménye megvalósított egyúttal egy büntető törvényi tényállást. Előfordulhat ilyen. Erre különféle megoldások vannak, majd látni fogják, hogy Amerikában tulajdonképpen csak hivatalvesztésig lehet elmenni, és a büntető eljárás már a rendes bíróságokra tartozik. Van olyan megoldás is, amikor a közjogi felelősség mellett az a szerv, amelyik azt megállapítja, a büntető eljárása is hatáskörrel bír, ez már az államok válogatják. Minden esetre, tehát ez a három fontos felelősségi alakzat van, amely nélkülözhetetlen a parlamentarizmus fennállásához. Remélem, hogy ez sikerült olyan módon az elméjükbe vésni, hogyha felébrednek reggel vagy hajnalban 1:30-kor, akkor is el tudják ezt mondani. Jó. Mi rossz belegondolom, hogy 1:30-kor felébrednek. Ilyen szörnyű. Szörnyű, de hát ne, én is felszoktam időnként, mert hogyha macskám valamit csinál, akkor fel kell kelljet megnézni. Tehát összességében előfordul az ilyen. Hát az egy kicsit kellemetlen, de utána alszik tovább az ember, vagy nem. No, mindegy. A következő, nézzük meg, hogy a parlamentarizmus keretei között a királynak, tehát a monarchának, és immár angliai, konkrét angliai példákat veszünk figyelembe, milyen hatáskörei vannak. Hát kérem tisztelettel, tradicionálisan a végrehajtó hatalmat a király gyakorolja, de itt már nem személyesen, úgy, mint az abszolutizmus, vagy akár az alkotmányos monarchia időszakában, hanem a parlamentarizmus korában már a felelős, az imént elmondott milyen módon, felelős kormány útján. Erre majd még visszatérünk, hogy a kormány szó mit jelent. Azután, külügyi felségjogok, mint a nemzetközi szerződések kötése, de csak a parlament jóváhagyásával, vagy annak felhatalmazása alapján. Tehát ez már nem olyan, hogy saját szakállára köt nemzetközi szerződéseket, hanem ez a parlament felhatalmazása vagy jóváhagyása szükség. Lényeges az, hogy a hadvezetésben ő generalissimus, azaz a haderő főparancsnoka formálisan tulajdonképpen. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy általában a haderő vezetésével összefüggő hatáskörök megosztanak közte és a hadügyekért felelős miniszter között, illetve a prime minister között. között, ez általában elég bonyolult a mai hatályos jogrendszerben, és eléggé furcsán van benne, hogy tulajdonképpen a köztársasági elnök a haderő főparancsnok, de hogy ez mit jelent, ez okozott némi problémát annak idején az Alkotmánybíróság. Tehát a lényeg, hogy generalissimus a haderő főparancsnoka, amely azt jelenti, hogy a haderő vezetésével kapcsolatos egyes hatáskörök hozzá tartoznak. Lényeges és inkább érdekes a civil lista kérdése. Civil lista vagy civil list. Civil lista vagy civil list angolul. Ez egy nagyon érdekes és ámbárkor jellemző intézmény. Ugyanis felmerül a kérdés, hogy a király, akinek van udvartartása, gondoljanak bele, egy király sokba kerül, ott az egész perep, ott van az udvar, a család, a szeretők, akkor a jobb és balkézről származó gyermekek és hasonló, ezeket valahogyan el kell tartani, az ingatlanokat szintén valahogyan kezelni kell. A királynak vegyük a kiadásai, kérdés az, hogy honnan vegyen erre ez pénzt. Egy parlamentáris monarchiában általában a költségvetésileg szoktak elkülöníteni egy összeget, amelyet a király rendelkezésére bocsátanak, kiadásainak fedezésére, ez a civil lista. Vagyis ez nem egy névjegyzék, még akkor sem, hogyha a neve ezt sugalja, hanem ez valójában évi 800 ezer font volt a 18. században, az rengeteg pénz ma is, nem hogy akkor. Évi 800 ezer font, amit az uralkodó szabadon használhatott fel kiadásaira, illetve saját maga is udvarának kiadásaira. Félrejtés lehessék, ez a civilista az mai napig van, de az angol királyok nem ebből élnek elsődlegesen, hogy miből az pontosan maguk az angolok se tudják, mert ez egy olyan titok, amit csak nagyon keveseknek van lehetősége megismerni. Na minden esetben erről inkább ne beszéljük. A lényeg, hogy a civilista, tehát a parlamentarizmus egy sajátos angliai megoldása, amely az uralkodónak biztosít a központi költségvetés, az állami költségvetés terhére bizonyos összeget, kezdetben 800 ezer font. Jó. Említettük a végrehajtó hatalom gyakorlását a felelős kormányzat útján. Nézzük, hogy a kormányon mit kell érteni. A parlamentarizmusban és Angliában konkrétan. Angliában tudják, van egy nagyon érdekes dolog, úgy szokták mondani, hogy kabinet kormányzás. A kabinett kormányzás az a kormányzati rendszernek egy igen furcsa megoldása. Ugye kormányon sokféle lehet. Bármennyire furcsán is hangzik, az nem magától értetődő, hogy kormány, hogy ez micsoda. Majd látni fogják, hogy lesznek olyan megoldások, ahol lesznek miniszterek vagy államtitkárok, anélkül, hogy lenne kormány, mint testület. Ilyen is előfordulhat. Például a kokain vagy a német császárságban. Olyan is előfordulhat, hogy nincsenek is miniszterek, csak államtitkárok vannak, és egy kancellár, és testületi kormány nincs. Ez is például majd Németországban, de az Amerikai Egyesült Államok is hasonló ebben a szempontból, mert ott meg elnök van, de miniszterelnök nincs. Kezdetben miniszterek sem voltak, az más kérdés, hogy ma már így nevezik őket. Azután létezik olyan megoldás, ahol miniszterek vannak, és ez a miniszterek egy testületbe rendeződnek, ez lesz a kormány maga, ez a hagyományos koncepció, de ezen belül is több forma van, mert van, ahol a miniszterelnöknek van koordináló jogosítványa, mint legyük fel most Magyarországon, és van olyan, ahol igazából nincs, ahol a miniszterelnök egy a miniszterek között, mint például a dualizmuskori Magyarországon. És tovább menve van egy sajátságos formája a kormányzatnak, ami Angliában van, tudnélünk a kabinet kormányzás, amikor van a kormány, ami egy kollegiális, igen nagy számú emberkéből álló testület, és ezen belül van egy szűkebb grémium, ezt nevezik kabinetnek. A kabinet az egy 10-17 tagú, többnyire miniszterekből álló testület, tehát egy 10-17 tagú, hát ma már egy kicsit több, de most a vonatkozó korszakban, tehát 10-17 tagú testület, amely többnyire miniszterekből áll, de nagyon fontos, hogy ennek a tagsága nem állandó, ugyanis a mindenkori prime minister, tehát az első miniszter, a magyarosan fogom, a miniszterelnök az, aki meghatározza, hogy kik kerüljenek a kormányból, amely sokkal nagyobb testület, miniszterek, államtitkárok egyaránt beletartoznak Angliába, ebbe a szűke grémiumba, amit kabinetnek neveznek. Tulajdonképpen a kormányzat fontosabb kérdéseit és döntéseit ez a kabinet hozza, ha úgy tetszik, kormány a kormányon belül, amely viszont minden esetben az mindenkori miniszterelnök választása szerint alakul, tehát nincs meghatározva, hogy ennek vagy annak a miniszternek mindenképpen benne kell lenni, egészen egyszerűen ez a miniszterelnök legközvetlenebb környezete, ő maga határozza meg, írjátok, a függönyöket nyugodtan húzzák el, hogyha bántja önöket a nap, mert látom, hogy többen küzdenek ezzel a problémával. Nyugodtan, húzzam meg, jó. Ha a kabineten túljutottunk, akkor legyen szabad megemlíteni még az államtitkárokat. Az államtitkárok és a kormány, kormányzat részei a miniszterek mellett tevékenykednek. Ami a minisztereket illeti, a minisztér, minisztérium kifejezés az egyébként francia eredetű intézmény, majd Franciaországnál fogunk néhány szót beszélni róla. Az angol száz világban inkább államtitkároknak szokták nevezni ezeket a vezető köztisztviselőket, de aztán a mai viszonylatok között már a miniszter, az államtitkár, szakállamtitkár az meglehetősen különböző dolgokat akar. Jó. Nézzük meg végezetül, hogy milyen fontosabb kvázi miniszteriális szervek működtek Angliában. Tulajdonképpen minisztériumoknak is nevezhetnénk őket, mai modern kifejezéssel élve, sőt már a 19. században is, a parlamentarizmus kialakulásának korábban viszont még láthatjuk, csak kvázi, tehát minisztérium jellegű szervek voltak, de szintén a kormányzat fontos eleme. Ilyen volt például a bukájára a Lord Kancellár és a Lord Kancellárja, amiről az imént már beszéltünk, csak egy nagy különbség van. Tudniillik, önök már most világosan tudják, hogy a végrehajtó hatalmat nem a kancellárián keresztül gyakorolja az uralkodó, mint ahogy azt tette a középkorban vagy a rendi korban, akkor önök szerint mire jó a Lord Kancellár? Úgy van. Tehát az égviti bíráskodás az, amelyik a Lord Kancellár irányítása alatt áll még a 18. században és a 19. század elején, amíg a kettő össze nem olvad. Tehát a Lord Kancellár funkciója megváltozik, már inkább a törvénykezés, tehát a bíráskodás irányába hajlik semmit. Egyéb állami feladatok elvégzésével. Aztán itt van a Lord Kincstartó. A Lord Kincstartó a kabinet vezetője, és mint ilyen az első miniszter egyik legfontosabb beosztottja, a Lord Kincstartó, aki a kabinet vezetője, egyszerűen gazdasági ügyekkel is foglalkozik. Aztán itt van a vezérkar, amelyik nyilván a hadvezetés tekintetében látja el a nélkülözhetetlen feladatokat, és a sajátságos angol intézmény az admiralitás első lordja, az admiralitás első lordja, aki értelem szerint az admiralitás, tehát a haditengerészet vezetője. Például Winston Churchill beiratkozott annak idején a haditengerészeti akadémiára, hova nem vették fel, csak be akart iratkozni, de alkalmatlannak minősítették, és ezért nem vették fel. De aztán eltelt néhány évtized, és ő maga lett az admiralitás első lordja, úgyhogy ennyit a sorskura pintoráról. Jó. Na, ennyit a parlamentarizmus kialakulásáról. És akkor, ami innentől következne, az pedig nem más, mint Anglia 19. században, vagyis az alkotmány, a parlamentáris monarchia továbbfejlődésének vizsgálatánál a választójogi reformokról kellene beszélnünk, vagyis arról, hogy a cenzusos választójog hogyan alakul át népképviseleti jellegűvé a 20. század elejére. Ez egy 100 éves folyamat volt, amelynek nagyon fontos állomásai vannak, és a vizsgán nagyon-nagyon szeretjük kérdezni őket. Azonban van egy nagyon szörnyű híre, hogy mivel kevés az előadásra szánható időtartam, ennek következtében ez most itt valószínűleg ma nem fog elhangzani. Viszont a tankönyvben benne van, egy pompás 10-15 oldalas fejezetben, javaslom, hogy azt nyalják be a szó lehető legszorosabb értelmében. A választógyakorlati reformok okától kezdve annak a végéig, ugye itt az 1832-68. Évi 84-85. Évi reformokról kell beszélni, mert ugye benne voltak kisebbek, mint a 72. évi balok. Mindegy, ez a tankönyvben nagyon-nagyon szépen, gyönyörűen benne van, a professzor úr saját maga írta, olvassatja. Jó, na akkor, ami pedig jön, mert higgyék, még sok idő van este 8-ig. Olyasmiről beszélnék, ami nincs benne a tankönyvben, ennek ellenére a tananyag organikus részét képezi, ezért függöztem itt fel Angliát. Ez pedig az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának ismerkedése. A szünet előtt mondottam, hogy készüljenek le, szünet élénküljenek. A szünet előtt egy kicsit arról beszélnek, hogy mifán terem az Egyesült Államok kialakulását tekintve, és utána kezdjük az alkotmányt. Abban az állati szerencsében, hogy elhoztam az alkotmányt, hogy felolvasok belőle néhány dolgot, ne hosszú, ne aggódjanak ahhoz képest, hogy a leghosszabb ideje határban álló alkotmányról van szó. No, az Egyesült Államok, hát hol is kezdhetnénk a történetet, ezt mindenki tudja, kivéve persze azok a hallgatók, akik néha egy vizsgán még ebbe is belebonyolódnak. Tudni, még 1492 talán már hallottak róla, amikor egy Cristoforo Colombo nevű emberke, Columbus Kristóf némileg félre vezetetten, ugye elindult nyugat felé, és hát a nagy földrajzi felfedezések sorában, amiben korán sem állt egyedül félreértés nehesség, eljutott először Amerikában. Néhány évvel később egy John Cabot nevű úriember az angol korona megbízásából szintén elhajózott Észak-Amerikába, csak sokkal északabbi szélességi körön ment, és elkikötött 1496-ban Labrador környékén. Na, akkor küldött egy jelentést az angol koronának arra vonatkozóan, hogy mit talált, és bejelentette, hogy ez egy zord éghajlatú, teljesen mindenre alkalmatlan terület, vagyis nem alkalmas arra, hogy gyarmatosítsák, vagy legalábbis nem jó. Na, innentől kezdve az angolok egyelőre nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel, míg nem, a 16. században jelentős változások álltak be. Ugyanis rájöttek arra az angolok, miután már a spanyolok nagyban gyarmatosították Közép- és Dél-Amerikát, hogy talán mégis van ott valami keresni való, és elkezdtek Észak-Amerikában különböző kereskedő telepeket, illetőleg gyarmati telepeket létrehozni. Nem voltak egyedül, a hollandok is így csinálták, akkor volt egy kisebb verseny még. Még nem, aztán végül is 1584-ben Sir Walter Raleigh vezetésével létrehoztak egy hatalmas Sir Walter Raleigh vezetésével létrehoztak egy gyarmati területet, első Erzsébet. Anglia királynőjének megbízásából, amelyet az egyik jellemző tulajdonsága alapján Virginiának neveztek el. Virginia kezdetben egy igen nehezen meghatározható földrajzi területet jelentett, mivel senkinek fogalma nem volt arra, hogy meddig ér, éppen ezért úgy döntöttek, hogy 1584-ben létrehoznak egy társaságot, ezt Virginia Society-nek nevezik, azért, hogy kezelje az észak-amerikai gyarmati területeket a jelenben és a jövőben egyaránt, vagyis azt mondta volt az angol korona, rendkívül szerényen, hogy minden észak-amerikai talpalatnyi föld a Virginia Society tulajdonába kerül, amit birtokba vesznek az angol telepesek. Na, jó. El is kezdődik Virginia gyarmatosítása, ahol azonban az angol telepesek nehezen haladtak előre. Miért? Azért, mert az ottani őslakosság valahogy nem volt kifejezetten együttműködő, úgy is fogalmazhatunk, ami természetesen igen érthető volt az ő oldalukról. Ez zárójában egy ilyen heroikus küzdelem volt mind a két oldalról, félreértés ne essék, az angol gyarmatosítók, telepesek, nem gyarmat, ez rossz kifejezés, ez ilyen pejoratív értek, az angol telepesekkel is sokat szenvedtek, természetesen az ottani őslakosság szintén sokat szenvedett. Na a lényeg az, hogy ennek a koexisztenciának az lett a vége, hogy Virginia azért növekedett, viszont volt egy nagy probléma vele, az, hogy ez a brit korona, és a Virginia Society tulajdona volt, vagyis ott szabad földbirtokot senki nem tudott szerezni. Márpedig, hogyha egyszer ezek a telepesek elmentek az új világba, utána harcoltak az ottani őslakossággal, végül kinyúltak, akkor ez nem volt olyan túl jó üzlet. És úgy gondolta az angol korona, hogy ezen kicsit változtatni kéne, így nem túl borzó a projekt tulajdonképpen, hogy el lehet menni meghalni az új világba. Éppen ezért úgy döntöttek, hogy adni kell földet az ottani telepeseknek saját tulajdonba. Ezért 1619-ben megszüntették a Virginia Society-t, és 1620-ban megindultak az első telepesek, akik már azzal a céllal hagyták el Angliát, és az életbe még egyszer vissza ne térjenek, és az új világon kezdjenek egy új életet. Ezek az emberek puritánok voltak, vallási üldözöttek, voltak köztük bűnelkövetők is, akiktől a korona kifejezetten örökre megválni szándékozott. Na, egy szó mint száz, ezeket az embereket felzsúfolták egy hajóra, amelyet Mayflower-nek neveztek. Nagyon fontos, Mayflower, tudják, mint a májusi virág. Tehát a Mayflower-ről van szó. 1620-ban a Mayflower-ön néhány tucat ember elindult az ismeretlenbe, és amikor már közeledtek Amerika partjaihoz, akkor 1620-ban kötöttek a hajó fedélzetén egy egyezményt, ezt nevezik Mayflower egyezménynek, ahonnan tulajdonképpen az amerikai alkotmány fejlődés elindul. Azt a mesét csak azt nem mondtam el, hogy ideig eljussunk. Nem hajó történetet akarok én írni, azt meghagyom Kajtár professzornak. Tehát, a Mayflower egyezményben azokat az alapvető elveket rögzítették a telepesek, ezek az elsők, amelyek mentén az ottani új államot, ami persze még angol gyarmat volt akkor, berendezni és megvalósítani kívánták. Ebbe tartozott többek között az egyenlőség eszméje és kérdése, vagyis a rendi és nemesi előjogok megszüntetése, a törvény előtti egyenlőség kérdése, amely természetesen csak a telepesekre vonatkozott, tehát az ottani őslakosságra sem akkor, sem még jóval később nem. Kimondták a tulajdonszerzés szabadságát. A vallás szabadságot. A szólás szabadságot. Illetőleg a szabad képviselet elvét, amelyben rendi különbségek, hát rendiség nem is létezvén Angliában, tulajdonképpen különbségek nélkül kvázi egyenlő jogon, választójogot kívántak biztosítani minden férfinek, aki a telepesek körébe tartozik. Ilyetén módon bizonyos fokú autonóm igazgatásban egyeztek ők meg, és ezzel kezdődik az észak-amerikai angol gyarmatok története. Valójában a történet ennyire nem egyszerű. Ugyanis 1620 után különféle gyarmati területek jöttek létre, ezeknek körülbelül három típusa volt. Az első volt az angol korona által alapított gyarmatok, tehát az angol korona által alapított gyarmatok, A második volt az úgynevezett nagy birtokrendszer útján létrejövő gyarmatok, mint Connecticut, Rhode Island. Massachusetts, ezek mind olyan államok voltak, amik körülbelül korábbi, vagy Delaware, amelyek nagy birtokokból alakultak ki, és tulajdonképpen a nagy birtokos nevét őrzik ezek az államok mai napig. A harmadik pedig a telepesek által létrehozott gyarmati területek. És ezeken a gyarmati területeken részben autonómia keretében, részben erős gazdasági függés és kormányzati függés mellett tevékenykedtek az első telepesek, majd aztán az ivadékaik, mindaddig, amíg el nem jutottunk a 18. század második felében. A 18. század második felében ugyanis változott a helyzet. Az angoloktól elszakadni kívánó, önálló államiságot deklarálni váltó amerikai gyarmatok megindították függetlenségi mozgalmukat, amelyben őket többen, különösen a franciák támogatták. A franciák azért támogatták, mert Észak-Amerikában nem csak angol, de francia gyarmatok is voltak, amelyek még a francia abszolutizmus idején gyűjtöttek az uralkodók. Ezek közül is kettő említendő, az egyiket Louisianának hívják, nem véletlen, Lajosföld. 13., 14., 15. Lajos nevét őrzi, valamint északról Quebec, amelyik szintén a francia gyarmat volt. Nem véletlen, hogy mai napig igen sok francia ajtó személy él arrafelé. Vagyis a franciáknak volt egy olyan terve, hogy az angol gyarmatokat körülgyarmatosítják, északról és délről is körbe veszik az angolokat, tehát ez, mint tudjuk, nem nagyon sikerült olyannyira, hogy végül is 1776-ban, július 4-én az angolok, az amerikaiak elfogadják a függetlenségi nyilatkozatot, és ebben kiadják a függetlenségi nyilatkozatot. 1776-ban a meginduló függetlenségi háború közepette, az a kicsit korábban indult, 74-ben megkezdődik a bosztoni, hát Tel Aviv utának említett lázadás, ami tulajdonképpen lázadás volt az angol kereskedelmi szabályok ellen, és ez aztán oda vezetett, hogy francia támogatással az amerikai gyarmatok kivívják függetlenségüket, majd később Yorktownban aláírják a békeszerződést. Na, ennek megfelelően 1776 tulajdonképpen az egyik olyan nagyon fontos dokumentum, amely az Egyesült Államok mind állam léte nyugszik. A függetlenségi háború követően 1787-ben gyűltek össze Philadelphiában az akkori 13 gyarmat képviselői, annak érdekében, hogy kidolgozzák az Egyesült Államok alkotmányát. 1787-ben az úgynevezett Virginia Plan, tehát a Virginia terv alapján Virginia terv alapján az alkotmányozó konvent végül is elfogadja az Egyesült Államok alkotmányát. A Virginia állam képviselője egyébként személyesen George Washington volt, nem véletlenül választották éppen őt később az Egyesült Államok első elnökévé. Tehát a Virginia Plant George Washington terjesztette elő, és ennek alapján tulajdonképpen 1787-ben elfogadják. Majd 1789-ben a kellő számú ratifikáció után hatályba lépett az Egyesült Államok alkotmánya. 1787 és 89 ez a két évszám. 87-ben fogadják el, 89 pedig hatályba az Egyesült Államok alkotmány. Na ezek után az Egyesült Államok képzeljék, hogy növekedni kezdett. Ennek első eleme az volt, hogy a franciák, Napóleon egészen pontosan, eladta Louisianát az amerikaiaknak. 1813-tól kezdve Louisiana az Amerikai Egyesült Államok része. Aztán a telepesek egyre inkább kezdtek nyugat felé haladni. 1821-ben az Egyesült Államok részévé vált Wisconsin és a Középnyugat. Ugye ez ott a Nagy-Tavak vidékén van. Azután a telepesek folyamatosan haladtak a kontinens belseje és nyugati része felé, olyannyira, hogy az Egyesült Államok konfliktusba keveredett Spanyolországgal, akinek gyarmatai voltak Közép-Amerikában, Mexikó, Közép-Amerikában, Kaliforniában, illetőleg a mai Texas és Új-Mexikó környékén. 1845-től 48-ig tartott az első spanyol-amerikai háború, amelynek eredményeképpen Texas és New Mexico elszakadt Mexikótól, vagyis a spanyol fennhatóság alól egészen pontosan, és csatlakozott az Amerikai Egyesült Államokhoz. 1845-48. 1848-ban, ugyanebben az évben, ezektől teljesen függetlenül, az első telepesek elérték a Csendes-óceánt, aminek következtében lényegében az Egyesült Államok a kontinens keleti partjától kezdve egészen a nyugati partjáig szélesedett ki, egyúttal magába olvasztotta a déli területeket, amit elvettek, úgymond Spanyolországtól, Texastól, Mexikót és Kaliforniának egy részét legalábbis. És ezzel az Egyesült Államok csak nem kialakult. Majd 1867 még, ami érdekes évszám, amikor is az Egyesült Államok megvásárolja Alaszkát, Oroszországtól, akkor Alaszkát az oroszok egy teljesen érdektelen és értéktelen területnek tartották, elég nagy szívás. Azt hiszem egyik legrosszabb döntésüknek tartják. Minden esetre ilyetén módon az Egyesült Államok területe szépen kiformálódott. A 12 van csak volt. Igen, olcsón vették, hát ez nagyon olcsó. Akkor nagyon, nagyon jó vétel volt ahhoz képest, hogy milyen mennyiségű olaj és stratégiailag milyen lényeges hely a sokkó mellett. Jó. Na, itt tartunk 5 perc szünetet, és utána folytatjuk az Egyesült Államok államberendezkedésével. Köszönöm.